Jó napot kívánok! Azt hiszem, a hangom most már működik. Köszönöm szépen a lehetőséget és a szót. Én Varga Gábor vagyok, Microsoft Magyarországnál dolgozom, és én kaptam azt a lehetőséget, hogy beszéljek egy kicsit arról, hogy a Microsoftnál mi mindent teszünk ezért a nagyon érdekes történetért, amit mesterséges intelligenciának vagy Artificial Intelligence-nek, vagy újabban egy kicsit talán Augmented Intelligence-nek neveznek, csak azért, hogy ne legyen annyira embertől távoli a megnevezése, és mégis az jól bejáratott AI rövidítés továbbra is működjön. No, tehát nagyon erősen belekerült a köztudatba, legalábbis a szakmai köztudatba a mesterséges intelligencia. Igazából nekem ezzel a rövid 20 perces előadással az lenne a célom, hogy szeretném egyrészt megvilágítani a technikai oldalról, hogy mi minden van a mi házunk táján, amit fel tudnak használni fejlesztők, kutatók arra, hogy a saját mesterséges intelligenciát eszközként felhasználó projektjeiben minél hamarabb eredményre jussanak. Illetve ezen kívül egy picit szeretnék rákanyarodni mindennek a nem annyira technikai vonatkozására, mert azt gondolom, hogy megcsinálhatjuk mi technológiai cégek a világ legjobb mesterséges intelligenciáját, de az egészet nagyon el lehet rontani, hogyha ennek a társadalmi bevezetésére nem helyezünk elég hangsúlyt, és szeretnék erre is egy picit kikanyarodni még az előadásom vége felé. Miért került elő nagyon erősen a mesterséges intelligencia a közelmúltban? Négy olyan példát tettem föl erre az első diára, ami arra ad példát, hogy a gép el tudta érni bizonyos területen az emberi képességeket. Magyarul ezen a négy területen a gépek már jobban teljesítenek, és ez azért érdekes, mert ezek olyan területek, amikre nagyon sokáig azt gondoltuk, hogy ez egy igazán emberi képességet tesznek szükségessé. Az egyik a képfelismerés, hogy rátekintünk egy képre, és meg tudjuk mondani, hogy mi van rajta, illetve mi nincs rajta, hogyha az viszonylag nehezen felismerhető. Ez 2016-ban egy Deep Neural Network segítségével egy összehasonlításban, egy versenyben egy gép jobb felismerési eredményeket ért el. A következő a beszédértés, az utána következő a fordítás, a nyelvi fordítás, illetve a legutolsó, ez pedig viszonylag a legfrissebb, ez pedig úgy mérte le a Microsoft, illetve nem a Microsoft, hanem az erre felkent grémium, hogy hatalmas mennyiségű szöveges adatot, azt hiszem, hogy egyébként a Wikipédiából származtak, Wikipédia szócikkeket adott az adott gépnek inputként, és a feladat az volt, hogy kérdésekre, emberi nyelven, tehát angolul feltett kérdésekre megfelelően tudjanak válaszolni, és az objektív mérések azt hozták ki, hogy már ebben a tekintetben is, körülbelül egy 12 hónap ezelőtt sikerült összerakni olyan algoritmust, olyan eszközt, ami értelmesebb, jobb és kevesebb hibával rendelkező válaszokat adott a feltett kérdésekre. Nagyon érdekes egyébként talán még az ebből négy példából, hogy ezek olyan témák voltak, amelyekre nem gondoltuk volna, hogy pont itt fogja utolérni a gép az embert. Sokáig, hogy egy picit még kicsit visszább mehetek időben, az én gyerekkoromban még azt gondoltuk, hogy a sakkozás az egy nagyon magasan intellektuális tevékenység, ami igaz is, de ebből azra is következtettünk, hogy na itt aztán sokáig nem fogja a gép utolérni az embert, és hát megtörtént. Ez csak egy kis utalás volt arra, hogy mennyire nehéz megjósolni a jövőt. Ugye jósolni nagyon nehéz, különösen, hogyha a jövőre vonatkozik. De megfordítva is igaz, sokáig kell várni bizonyos területeken, hogy a gép utolérje az embert, és a másik is igaz, bizonyos területeken viszont meglepően hamar el tudunk jutni odáig, hogy a gép jobb minőségű döntéseket tud hozni. Az egyik olyan szempont, ami mozgatja a Microsoftban a mesterséges intelligencia fejlesztéseket, az az, hogy senkinek ne kelljen feltalálnia újra a kereket vagy a spanyol viaszt. Ezért mindazt a technológiát, amit a fejlesztők, illetve a kutatók rendelkezésére bocsátunk, azt úgy raktuk össze, hogy a különböző mélységben a mesterséges intelligencia működésébe elmélyedni akaró fejlesztők vagy kutatók, a nekik megfelelő mélységben kell ilyen csak elmélyedniük, és mégis eredményre tudjanak jutni. És így kialakult egy többszintű technológiai stack, ahol a legmagasabb szinten az úgynevezett kognitív szolgáltatások vannak, amik előre tréningelt környezetek bizonyos specifikus célfeladatokra, mondjuk a képfelismerésre, vagy a hangfelismerésre, ugye, hogy két olyan példát mondjak, ami már az imént az előző dián elhangzott, és ezeket úgy tudják meghívni a programozók és használni az alkalmazásfejlesztők, hogy nem kell a működésnek a mélységét megérteni. Kell hozzá némi tanítás természetesen, mert az nem mindegy, hogy a képen kit kell felismerni, vagy mit kell felismerni, de ezek már előre kidolgozott algoritmusok. Ezek tehát a legmagasabb szintű eszközök, amelynek a használatához nem kell mély ismerete a mesterséges intelligenciának. És akkor jönnek a mélyebb szintek, ahol már adott testre szabott feladatot kell megoldani, ahol már a fejlesztő vagy a programozó szívesen megérti mindazt, ami működik, mindaz, ami az adott algoritmusnak a mélyén működik. Itt azt szeretném csak külön kiemelni, hogy amennyiben láthatóak a kis feliratok, nagyon fontos talán észrevenni, hogy milyen ismert technológiák szerepelnek. Annak ellenére, hogy mindaz, ami itt szerepel, az a Microsoft környezetben, az Azure-ban elérhető. Tehát ilyen jól ismert nevek, mint Spark, vagy Databricks, vagy TensorFlow. Ezek tipikusan ugye open source forrásból és gyökerekből nőttek ki, és mi azt gondoljuk, hogy azzal tudunk plusz értéket hozzáadni ezekhez a fejlesztésekhez, hogyha ezeket összegyűjtjük egy futtatási környezetben és egy fejlesztési környezetben, amennyire lehet konzisztenssé tesszük ezt, és akkor itt ebben a környezetben, ebben az azúros felhős környezetben, vagy pedig annak a helyben futó változataiban egységes módon elérhetővé válnak ezek az eszközök. Megint csak mi magunk sem próbáljuk feltalálni a spanyol viaszt, mert úgy gondoljuk, hogy ezek a technológiák jól szolgálják a fejlesztők, technológusoknak az igényeit, akkor ezekre építjük mi is a mi technológiai stackünket. Talán fontos kiemelni a föntről 1, 2, 3, 4. szintet, ami már a hardware szintet jelenti. Azt gondolom, hogy az első kettő az megint csak jól ismert technológia, ugye a hagyományos általános célú CPU processzor, illetve a mesterséges intelligencia alkalmazásoknál nagyon jó szolgálatot tevő GPU. Ezek forognak mostanában, ugye, mint a mesterséges intelligenciához szükséges hardware szint képviselői, de talán az FPGA-t, a Field Programmable Gate Array-t érdemes még említeni, ami még a GPU-hoz képest körülbelül egy nagyságrendi futásteljesítmény és különböző futási paraméterekben való fejlődést tud felmutatni. Egyáltalán egyszer csak azáltal, hogy még több feladatot tud levinni a szilícium szintjére, és még kevesebb feladat marad a szoftver számára, és hát ezt ugye már nagyon régóta tudjuk, hogy minél több feladatot át tudok nyomni a chip vállaira, annál gyorsabb működést és annál optimálisabb működést tudok elérni. Ennek tehát egy eszköze az FPGA, és mindezt ezt úgy tudjuk megcsinálni, hogy nem kell újra elkezdeni fejleszteni a teljes szoftver stacket, hanem megint csak hadd mondjak egy jó ismert technológiai környezetet, egy TensorFlow-ban megírt feladatot le tud fordítani a rendszer FPGA-ra, és a speciális hardware-ből származó előnyöket, azokat anélkül tudom élvezni a rendszeremben, hogy újra kelljen programozni a félvilágot. És az utolsó szint, azt szintén azt gondolom, hogy fontos. Azt gondoljuk, hogy a felhő által képviselt működési modell előtt még nagyon fényes jövő áll, és azt gondoljuk, hogy nagyon sok olyan informatikai felhasználás, alkalmazás van, aminek a felhő a leglogikusabb üzemeltetési környezete, de azt is gondoljuk, hogy ezzel egyrészt nem 100%-ig fedi le az összes informatikai igényt, másrészt pedig időre is szükség van, hogy amelyeket ugye amelyek felhőre teremtődtek, azok is megtalálják a helyüket a megfelelő felhős környezetben. Mindenesetre a lényeg az, hogy egy nagyon következetes hibrid stratégia mentén mindazokat a szolgáltatásokat, amelyeket az Azure felhőben rendelkezésre tudunk bocsátani, illetve azoknak egy igen jelentős részhalmazát különböző helyben üzemeltetett rendszerekre is elérhetővé tesszük, és azt gondolom, hogy megint csak talán indikatív az, hogy milyen irányba működik a fejlesztés. A felhőben jelennek meg tipikusan először ezek a szolgáltatások, ezek a fejlesztések, és utána ezek később kerülnek át különböző helyben üzemeltetett on-premises rendszerekbe. Az előbb említettem a kognitív szolgáltatásokat, ugye a gépi látást, a szövegek felismerését különböző nyelveken, a objektumok felismerését, az arcok felismerését. Ugye ez egy picit részletesen megy bele ez a dia abba, hogy mi is van ebben a portfólióban. És talán nem is ez a lényeg, hogy itt mik vannak felsorolva, hanem hadd mondjak egy magyarországi felhasználást. A Magyar Távirati Iroda, az MTI fotoarchívumában ülő 13 millió fényképet, ugye el tudjuk képzelni, hogy nem könnyű menedzselni, és ha azt mondja valaki, mondjuk a szerkesztő, vagy bárki, akinek szüksége van rá, hogy mondjuk Gerő Ernőről szeretnék egy fényképet a 40-es évekből, vagy az 50-es évekből, tehát ezzel nem könnyű kikeresni, és itt kitűnő szolgáltatást tehet egy arcfelismerő algoritmus, és pontosan ez is történik, az Azure Face API segítségével sikerült ennek a fotoarchívumnak tehát ennek a fotoarchívumnak a feldolgozását elindítani, és ez különböző üzleti metrikánkban is megjelent, magyarul hamarabb és kisebb költséggel lesz feldolgozható mindaz a fénykép kincs, ami az MTI archívumában felhalmozódott a 20. század folyamán. Sok mindenre lehet használni mesterséges intelligenciát, többek között még arra is, hogy mesterséges intelligenciát fejlesztünk vele, és ez az egyik legfrissebb fejlesztésünk, ugye az Automated Machine Learning név alatt, aminek az a lényege, hogy ugye azt a feladatot, vagy azt a részét egy mesterséges intelligencia fejlesztési folyamatnak, amelyet lehet gépesíteni bizonyos intelligens döntések meghozatalával, azt gépesítsük. Hogyha egy olyan tipikus tankönyvi feladatunk van, hogy mondjuk egy autónak vagy bárminek az árát kell meghatározni az adott létrehozandó logikának bizonyos paraméterek ismerete alapján, ugye ilyen tipikus paraméterek lehetnek, hogy mennyit futott eddig az autó, hány éve, stb. Akkor a klasszikus megoldási megközelítés az az, hogy hát ki kell választani nyilván az algoritmust, amihez nyúlni szeretnék, ki kell választani, hogy melyik feature-ök, melyik paraméterek lesznek fontosak az értékdöntés meghozatalakor. Ezekben nyilván eleinte hibákat védhetek, akkor nem fog olyan jól működni az értékbecslő algoritmusom, akkor visszamegyek a folyamat elejére, és más döntéseket hozok arra vonatkozóan, hogy mit vegyem figyelembe, illetve milyen algoritmust alkalmazzak a döntés meghozatalához. És hát ugye ez egy elég iteratív dolog. Az egyik legújabb fejlesztés az Azure-ban, az pontosan ezt az iterativitást, amit amit igazából át lehet terhelni egy mesterséges intelligenciára, megfelelő képpen kifejlesztett mesterséges intelligenciára, pontosan ezt terheli át egy mesterséges intelligenciára, és nem egyszerűen csak egy brute force segítségével addig próbálgatja a különböző paramétereket, meg algoritmusokat, amíg a legjobb kihozatal nem születik meg, hanem értelmes módon választja ki, hogy melyik paramétereket, melyik feature-eket vegye figyelembe, illetve melyik algoritmusokat próbálja kipróbálni, illetve fejleszteni. Tehát ennek a folyamatnak a segítségével gyakorlatilag bizonyos esetekben a fejlesztési folyamatot meg tudjuk gyorsítani, és hamarabb tud konvergálni az egész folyamat egy olyan pontra, ahol már elegendően kicsi lesz a hiba százaléka ennek a döntésnek. Itt nem is biztos, hogy a kis hiba százalék az egyetlen szempont, aminek alá akarom rendelni ezt az egész folyamatot. Lehet, hogy a dokumentálhatóság, tehát lehet, hogy egy nagyobb hiba százalékkal rendelkező, ám de jól dokumentálható, és ezáltal a felhasználóknak a bizalmát könnyebben megnyerő algoritmus fogok választani. A lényeg az, hogy mind ezeknek a gépi támogatására rendelkezésre áll egy megfelelő Azure szolgáltatás, amit bárki igénybe vehet. Említettem már az FPGA-kat, anélkül, hogy itt nagyon részletekbe mennék, azt gondolom, hogy erre érdemes egy kis figyelmet fordítani. Tudom, hogy az FPGA már egy elég régi technológia, de a Microsoft most létrehozta azt a fejlesztési környezetet, amelyben az FPGA-k azok oly módon érhetőek el, és olyan módon programozhatók, és olyan módon használhatók mondjuk neurális hálózatok implementálására, hogy nem kell újra fejlesztenem mindazt, amit eddig már esetleg GPU-kra kifejlesztettem, és egyszerűen azáltal, hogy levittem a szilícium szintjére ezeket a döntéseket, folyamatokat, ezáltal egyrészt az egységnyi feladat költségében hatalmas javulást tudok elérni, másrészt pedig a végrehajtási időkben, illetve az áteresztő képesség, a rendszer áteresztő képességében. És ezzel el is jutottam igazából az utolsó részére az előadásnak. Egy picit szeretnék néhány dolgot még felvillantani a nem annyira technikai oldalról. Azt gondolom, hogy van egy eléggé kézzelfogható kockázat, hogy a közbizalmat nem tudja megteremteni az iparág, vagy a community, vagy a szakma a mesterséges intelligencia iránt. Nyilván ezt lehet kommunikációval megoldani. Itt a nagyon fontos, hogy ha véletlenül valami rosszul sül el, és a szélesebb publikumban rossz vélemény alakul ki ezzel a fogalommal kapcsolatban, akkor ugye kiöntik a gyereket a fürdővízzel is. És azt gondolom, hogy ez egy jogos veszély, mert bár nagyon sok nagy innováció volt az emberiség története folyamán, de talán nem volt olyan innováció, ami ennyire kétélű fegyver tud lenni, és amelyik ennyire mélyen meg tudja változtatni a társadalom, illetve a gazdaságnak a működését. Ez a úgymond a rossz hír, emiatt nagyon kell figyelnünk. A jó hír meg az, hogy eddig nagyon sok olyan innovációról el lehetett mondani, hogy minden andiginál mélyekben változtatta meg az emberek életét, tehát van honnan tanulni. Egyik kedvenc példám az elektromosság, ugye, amit mondjuk egy bő 100 évvel ezelőtt kezdett el megtanulni az emberiség, ami azért volt egyetlen és addig nem látott dolog, mert ez volt az első olyan halálos veszedel, amire nem volt az embernek az érzékszerve, ugye, mert hogyha oroszlán meg akar támadni, azt látom, stb. Az elektromosságot meg nem látom, hogy megfoghatom-e a részvezetéket vagy sem. És azt gondolom, hogy mivel ezt jól kezelte az elmúlt bő 100 évben az emberiség, és most már nem kell attól félni, hogy halálos veszélynek teszem ki magamat, hogyha elektromos eszközöket használok, ez egy nagyon jó példa lehet arra, hogy ezt talán nekünk a mesterséges intelligenciával is sikerül elérni. A másik ilyen analógia pedig az automobil, aminek a Kressz és a Kresszben leírt különböző szabályok megint csak egy nagyon jó modellt nyújthatnak arra, hogy milyen folyamaton kell nekünk végigmenni, annak érdekében, hogy a mesterséges intelligenciát az a társadalom elfogadja, és ne legyen egy visszautasítás ebben az irányban. Nyilván ennek van egy szabályozási oldala, nagyon figyelni kell arra, hogy szabályozott keretek között terjedjen. Egy gondolattal szeretném itt zárni az előadásomat. Az európai oldalon nagyon erősen látszik az, hogy a európai szabályozást szeretnének, ami alatt azt értem, hogy a nemzeti határokon való adatok, tehát az adatoknak az átjárhatóságát a nemzeti határokon, azt szeretnék mindenképpen elérni, ugye ezt nevezik ugye Digital Single Marketnek, és ebből nagyon sok minden levezethető. Azért gondolom, hogy ez egy fontos aspektus az egész szabályozási munkának, mert egyszerűen vegyük észre, hogy Kínával és Észak-Amerikával versenyez Európa, akkor, amikor megpróbáljuk a következő nagy technológiai innovációt kitalálni, és egyszerűen a méreteink miatt csak akkor van esélyünk ezzel a két másik nagy globális régióval felvenni a versenyt, hogyha nem hagyjuk, hogy szétfragmentálódjon Európa a nemzeti határoknak a mentén. Köszönöm szépen, igazából az előadásom végére értem, és amennyiben van kérdés, akkor szívesen megfelelek nekik, egyébként pedig itt vagyok a szünetben, és köszönöm szépen a figyelmet.
Én köszönöm, illetve mi köszönjük egész pontosan.